Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az idei csendes hetünkön, itt a Lántos Lovastanyán. Mindenek előtt, mivel ez az első estén, szeretném elmondani azt, hogy mi is lesz ennek a hétnek a témája. A programja, mármint az egész hetünknek a programja, hogyha jól láttam, legalábbis ott abban a házban, ahol az én, illetve a mi szobánk van, ott ki van téve, gondolom, hogy máshol is ki van téve.
Igen, mert mindenhol kitesszük a tűzivel.
Köszönjük a segítséget! Tehát akkor azt, hogy hogyan is néz ki egy-egy nap, azt meg tudjuk nézni ezekről a lapokról. Én most igazából a délelőttökről szeretnék beszélni, illetve az estékről egy picit. Akikkel évek óta járunk már csendes hétre, jól tudják, hogy délelőtt mindig van egy közös bevezető, ahol mindenki, tehát a gyermekektől kezdve, egészen az Elsike nénéig, aki talán a legidősebb, vagy Irénke néni a legidősebb? A gyermekektől elkezdve, a legidősebb testvérünk így mindenki részt vett ezen a közös bevezetőn, és utána szoktunk elmenni, és mindazt, ami elhangzik a közös bevezetőn, csoportokban megbeszéljük. Ennek a hétnek a témája, vannak, akik már tudják, az Úri imádság. Az az imádság, tehát, amelyet Jézus Krisztus tanított a tanítványoknak. Az az imádság, amelyet nagyon sokszor el szoktunk mondani, és talán mi magunk is érezzük olykor, hogy sokszor mondjuk, és sokszor úgy mondjuk talán, hogy nem is gondolunk bele abba, hogy az a kérés, amit éppen kiejtünk ott az imádságban, a szájunkon, az mit tartalmaz. Én remélem, hogy ezen a héten egy picit ennek az imádságnak úgy igazán a mélyére tudunk tekinteni, és ettől a csendes héttől kezdve talán másképpen fogjuk tudni elmondani az úri imát, Isten tiszteleteken is, vagy amikor a magunk csendességében imádkozzuk. Azt is láthattuk már, hogy itt körülöttünk vannak bizonyos tárgyak, bizonyos dolgok kitéve. Mindez, mindennek a neve imakert, és nyilván felfedeztük, hogy az úri imádsághoz kapcsolódik, nem véletlenül imakert a neve. De hogy mire jó még odafigyelni egy picit ezzel a bizonyos imakerttel kapcsolatban, amelyet, akik itt voltak korábban, nyilván már megtekintettek, és kérnénk is, hogy mindenki nézze majd végig, olvassa el, de hogy mire érdemes odafigyelni, hogyan érdemes elolvasni, arról Emese Tormosnak még néhány szót, mert hogy ő benne volt ennek az imakertnek a alkotó stábjában is.
Ili néni az imént már tulajdonképpen meg is indokolta azt, hogy miért jött létre ez az imakert, ugyanis többen észrevették, hogy eléggé lélek nélkül mondjuk sokszor ezt a gyakorlatilag minden nap elmondott imádságot, és azért hoztuk létre ezt a kertet, hogy egy kicsit jobban át tudjuk élni, és meglássuk a mélyebb tartalmát annak, amit olyan gyakran elmondunk. Amit fontos róla tudni, egyrészt, hogy itt van felállítva mellettünk, másrészt pedig, hogy ez egy interaktív kiállítás, aminek az a lényege, hogy az ember, aki megnézi, az ne csak nézője legyen, hanem minden szinten résztvevője is. Tehát ahogy mennek a testvérek, majd látni fogják, hogy lesznek helyek, ahol lehet fölírni dolgokat, lehet gyöngyöt kötözni a kezükre, vagy megkóstolni kenyeret, akármit, hozzányúlni kovászhoz. Ezt szeretném hangsúlyozni, minden érinthető, minden mozgatható, azért amit el is lehet vinni, az oda is van írva. Ígéskártyákat is el lehet vinni, és hát töltsünk el itt benne minél több időt, mert van mit gondolkozni, van mit mélyíteni rajta, és hát a sorrendje az nagyjából adja magát, ugyanis ilyen nagy felírásokon ki van írva fölül mindenhova, hogy az melyik kéréshez tartozik. Azt szerintem mindenki meg fogja találni, hogy hol van a szenteltessék meg a te neved rész. Itt van a kerítésen, és onnan kell majd elindulni arra felé. Hát jó nézelődést kívánok mindenkinek, és áldott hetet!
Azt kértem vacsora után, hogy mindenki hozzon magával íróeszköz, és azóta már papírt is készítettünk oda, most elmondom, hogy miért van szükség a papírra meg az íróeszközre. Igazából most egy kérésem lenne a testvérek felé. Nem akarom azt mondani, hogy ne csak én dolgozzak, hanem mindnyájan dolgozunk. A kérésem az lenne, hogy gondoljunk bele abba, melyik volt az utolsó igehirdetés, amelyet meghallgattunk, teljesen mindegy, hogy hol, lehet, hogy ott van a budaörsi református templomban, lehet, hogy valamelyik budapesti templomban, vagy éppen a rádióban, nem tudom, a lényeg az, hogy ige hirdetés. És azt kérném, hogy erre a papírja írjuk le mindazt, ami gondolatunk közben támad, ami talán azóta is ott van bennünk, egyáltalán a benyomásainkat. Szóval, hogy mit váltott ki belőlünk az az ige hirdetés. Tehát nem feltétlenül a tartalmát kell leírni, nem azt kérem, hogy most adjuk vissza az egész ige hirdetést, hanem hogy ránk milyen hatással volt. Belőlünk milyen gondolatokat váltott ki. Én is köszönöm szépen mindazoknak, akik leírták a gondolataikat.
majd lesz folytatása is, de most mással szeretném folytatni. Azzal, hogy igazából azért kértem ezt, mert sokat gondolkoztam azon, amit tapasztaltam eddig már, nem egyszer, beszélgetésekben is, hogy hogy is vagyunk mi az ige hirdetésekkel, mármint az ige hirdetések hallgatásával. Időként az az érzésem egy-egy beszélgetés után, hogy, talán nem kevés testvérben valami olyasmi van, hogy meghallgatja az ige hirdetést, és miközben hallgatja, és talán utána is úgy azt érzi, hogy, olyan szép dolgok hangzottak el, olyan talán megható is, meg olyan felemelő, de. És itt jön ez a bizonyos de, a folytatás, ami az izgalmas, mit segít ez én rajtam? Tehát, hogy tulajdonképpen egyet is értünk azzal, amit hallunk, azt mondjuk rá, hogy el is tudom fogadni, de valahogy úgy megyünk talán tovább, hogy nem érezzük azt, hogy olyan sok köze lenne az én életemhez, vagy hogy egyáltalán számomra jelentene valamit, segítene ez rajtam. Gondolok itt különösképpen is arra, amikor halljuk akár Pál apostolnak a történetét, illetve mindazokat az ige szakaszokat, amelyek szólnak a gyűr szolgálatáról. Most a bibliaolvasó kalauzunk alapján egyébként is az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvashatjuk, tehát nap mint nap találkoztunk azzal, hogy hogyan is végezte a szolgálatát Pál apostol. Olvashatjuk azt, hogy, mi mindent vállalt annak érdekében, hogy az evangéliumot elvigye a különböző városokba, különböző falvakba. Ő maga is nem sokszor, de van levél, amelyben ír arról, hogy, éhezett, hogy szomjazott, hogy fázott, hogy mennyi szenvedést, mennyi megaláztatást, mennyi nyomorúságot is kellett neki átélnie, miközben ő vitte az evangéliumot egyik helyről a másik helyre. És mégis ment. Számomra is olyan döbbenetes az, hogy amikor Észrában megkövezik, és tudjuk azt az igéből, hogy Isten megtartja őt, tehát tovább mehet, és tovább indul valóban. Tehát, hogy még egy ilyen esemény után sem gondolja azt, hogy akkor most itt befejeztem. Nekem ebből ennyi elég volt. De hát más milyen ember volt Pál apostol, mint mi, vagy másokat is hozhatnék a Szentírásból is, meg nem csak a Szentírásból. Hogy ők más milyen emberek voltak, vagy akkor ők hogy tudták mindezt vállalni? Hogy tudták végig csinálni? Hogy volt bennük annyi kitartás, álhatatosság? Nem ugyanolyan húsvér emberek voltak ők is, mint amilyenek mi vagyunk? Hát azért az is kiderül a Szentírásból, hogy, ők is elfáradtak, meg ők is megéheztek, meg azért, amikor Pál apostolt is börtönbe zárták, tudjuk nem egyszer, van olyan levél, amelyben arról panaszkodik, hogy mindenki magamra hagyott, már mint az emberek közül. Senki nem volt mellettem, de az Úr velem volt. Tehát ők is ugyanolyan emberek voltak, és mégis mentek, és mégsem álltak meg az akadályok előtt, nem torpantak meg, hanem mentek tovább. De vajon akkor mi a titkuk? Tehát hogyan lehetne innen tovább lépni, hogy igen, olyan szép mindez, amit hallunk az ő életükről, az ő szolgálatukról, olyan szép és olyan jó hallani azt, hogy nekik a nyomorúságok között is békességük volt. Na de hát, aztán mit kezdünk mi ezzel? Amikor a saját életünkben meg talán nem sokat tapasztalunk ebből. Amikor küzdünk a terhek alatt roskadozva, amikor megpróbálunk helytállni a munkahelyünkön, a családban, talán az idős szüleinket is már gondozni kellene, vagy rájuk is oda kell figyelni, és küszködjünk. És hogyan lehet akkor mindezt mégis békességgel cselekedni, békességgel helytállni. Pál apostolnak, és a több ilyen embernek is, hogyha olvassuk az élettörténetét, akkor azonban valami másra is érdemes felfigyelni, és igazából valahol a tisztjuk ebben rejlik, hogy ők valóban folyamatosan beszélgettek Istennel. Vagyis Isten nem csak beszélgetési téma volt számukra, hanem beszélgető társuk volt az Úr. És tulajdonképpen én most ezt a kérdést szeretném úgy mindenkinek föltenni, hogy vigyük magunkkal, és egy kicsit este majd ezen magunkban gondolkozzunk el, hogy hol is tartunk mi vajon, hogy számunkra Isten beszélgetési téma még inkább, tehát jókat tudunk mi beszélgetni róla, az ő tetteiről, az ő világáról, vagy pedig igazán beszélgető társ már számunkra. Mert hogy az imádságnak valahol ebben van a fontos szerepe és jelentősége, hogy ezáltal tarthatjuk mi a kapcsolatot Istennel. És ezen a héten imádságról lesz szó, hiszen ahogy elmondtam, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság lesz minden napnak a témája. Az imádságról lesz tehát szó. Olyan jó lenne, hogyha hétvégén úgy mindenki igazán átélhetné, és tényleg boldogan vallhatná azt, hogy most már talán eddig lehet, hogy még inkább csak beszélgetési téma volt számomra Isten és az ő dolgai, de most már beszélgető társammá vált. Én ezt kívánom, meg ezért is imádkozom, hogy legyen ez így. Hála Istennek, hogyha már valaki úgy jöhetett ide, hogy már beszélgetőtárs, akkor pedig ez a kapcsolat váljon még frissebbé, még mélyebbé, még elevenebbé. Ha pedig még nem igazán beszélgetőtárs, akkor nyissuk meg a szívünket most úgy ezen a héten Isten előtt, hogy tényleg azzá válhasson számunkra. Vigyük hát így el ezt a kérdést magunkban, hogy beszélgetési téma inkább még Isten, vagy igazán beszélgető társunk-e már. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádságra. Imádságban forduljunk oda hozzá. Tudunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy itt lehetünk ezen az estén is. Hadd köszönjük meg neked, hogy eljöhetünk ide, hogy megőriztél bennünket az úton, hogy épségben megérkezhettünk. Köszönjük neked, hogy együtt lehetünk itt, hogy együtt lehetünk veled és egymással is. És köszönjük neked, hogy sokat beszélgethetünk rólad, de ez a hét most különösképpen is azért is van és lesz, hogy ne csak beszélgessünk rólad, hanem veled is egyre többet beszélgessünk. Ezért imádkozunk most, hogy Szent Lelked által így légy közöttünk, így munkálkodj bennünk, és áld meg számunkra ezt a hetet, hogy hadd mehessünk el majd így meggazdagodva. Áld meg most az éjszakánkat is, te légy velünk, te adj nekünk békességet, nyugalmat, hogy reggel frissen, kipillenten ébredhessünk fel, és hadd csodálkozhassunk így rá az Úr Jézustól tanult imádságnak a gazdagságára. Egy szülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. És akkor most imádkozzuk együtt az Úrtól tanult imád. Mi
Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
És akkor átadom a szót Andrásnak, aki néhány
fogni. Én is szeretettel köszöntöm minden kedves barátom a testvérünket, aki eljött a csendes hetünkre. Nagyon sokan vagyunk, akik már úgymond törzstagnak, törzsgárdának számítunk itt, illetve a csendes heteken, de Istennek hála mindegyik közösségben van egy-két új arc, a legkisebbektől, ahogy a csoportok vannak, a legnagyobb, akik mindenhol köszönhetünk egy-egy új arcot, és kérek benneteket, hogy fogadjuk őket is úgy, mintha minden évben velünk lettek volna. A programunk hasonló, mint az elmúlt években, hasonlóan épül föl reggel, de ki van téve, csak talán egy milyen mozzanatot kiemelve, reggel 7 órakor lesz az ébresztő, a szokásunkhoz híven, a reggeli torna felül nem nagyon tudott nyilatkozni, de hát lehet szabadon mozogni, aki akar. A reggeli idő az pontosan 8 órakor lenne, és 9-kor pedig a egyéni csendesség. 8-kor van a reggeli. Nem úgy láttátok?
Nem.
Hanem?
Kérdezik.
Ezt akkor tisztáljuk.
Meg ezt kérdezik.
És hát utána ugye az Ivan elmondta az alkalmainkat, a délelőttit, és a délutánok szoktak volt lenni egy kicsit kötetlenebbek, illetve hát ott is egy pár téma visszatér, mint a bibliai vetélkedő, és miután próbálván az elmúlt évben nem nagyon van magas hegy, vagy csak messzebb, ezért lett az idei évben inkább a kerékpár előre tolva a programokban, és erre készülünk. Jó néhány kerékpárt hoztunk. Nem, most nem az éjszakairól beszélek, általában a kerékpár előlépett, de az éjszakai túlján is kerékpárnak fogunk.
Bekötöttem.
Ha nagyon megtetszik, akkor éjszakai is kerékpárnak. Szóval a keddi nap lesz ilyen kerékpáros, az Úristen segít időjárás tekintetében, és a csütörtöki nap az egész napot illetően ilyen kerékpáros túra nap lenne. Természetesen, aki nem kerékpárral van, az szabadon választhat, hogy itt marad, Harkányra mennek, pancsikálni fürdőbe, illetve lesz egy Harkányi nap is, ahol úgy nagyobb közösség elmehet, el tud menni fürdőzni, és hát a szokásos programok pedig még a héten a bibliai vetéket, ahogy említettem, szerdán lesz a bibliai vetéket, pénteket. Nem mondom végig a programot, majd megnézem. Én is csak azt szeretném megerősíteni, hogy igyekezzünk pontosan betartani az időpontokat, és ne várokoztassuk meg egymást, hogyha ilyen sokan vagyunk, és hát esetenként a meleg épületben kerül. Most azt hiszem, hogy énekéssel fogjuk zárni, illetve majd átadom a szépen, és a
szépen, hogy
Szóval akkor, ha jól tudom, ezen a bizonyos lapon, ami rajta van a program, az esti alkalmakhoz az van beírva, hogy evangelizáció. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani azt, hogy nem abban a megszokott értelemben lesz evangelizáció, ahogyan az otthon a gyülekezetünkben, és amikor ugye meghirdetjük, hogy most evangelizációs hét van, és akkor vendégigjegyelőkkel szokott jönni, és általában egy témáról, tehát sorozat van, akkor minden este péntekig hirdeti Isten igényét. Tehát nem ebben az értelemben lesz evangelizáció, ezt csak azért mondom el, mert ott ez áll a lapon, ez kicsit megtévesztő lehet, és esetleg ilyen várakozással ülnénk be esténként, egyet jelzem, hogy nem a megszokott értelemben lesz, majd meglátjuk, hogy mit is takar ez az evangelizáció majd esténként. Más azt gondolom, hogy akkor nem is kell most hirdetni. Akkor a fiatalokat kérem arra, hogy Egy dolgot még hadd mondjak, amíg a fiatalok keresnek éneket, hogy Emese ehhez a bizonyos imakerthez hozott ilyen ismertetőket, illetve hát ez inkább ilyen technikai jellegű, de mivel nem tudom hány példány itt van a kezemben, hogyha valakit érdekel, szabad elhinni belőle. Hát a segítséged is az imakert megtekintéséhez. Jó? Tehát itt van. Ide teszem az asztal, szabad elhinni belőle.
Akkor gyülekezeti énekesünkből énekes, maradj velem, mert mindjárt este van az első vers, tehát gondolom el tudjuk énekelni.
Énekesünkből is. Maradj velem, mert mindjárt este van. Nő a sötétség, ennek hagy uram, nincs senki és a igaz mellelem. Nyámon maradj való, maradj velem.
Akkor ehhez tűződik még egy kérés, hogy a gyülekezeti énekesünkből, tehát fordulj oda a
Jó, és akkor még
annyi, hogy esténként a fiatalok általában énekelni szoktak, lehet hozzájuk csatlakozni, tehát ilyenkor szabadon, ameddig, fél jó, lehet énekelni.
Jó kihelést kívánok! Jó kihelést kívánok!